Testvérek, ez a szívem vágya, hogy az ige ne szóljon hiába. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, melyet egyházunk az ige hirdetés alapjául kijelölt a mai ünnepre. Megírva találjuk Mózes 5. könyvében a 11. fejezet 26. versétől a következőképpen. Lásd, én ma áldást és átkot adok elétek. Az áldást, ha hallgattok Isteneteknek, az Úrnak a parancsolataira, amelyeket ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok Isteneteknek, az Úrnak parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Amen. Szeretett testvéreim, Isten ma elénk adja az áldást és az átkot. Könnyű lenne azt mondani, hogy hát mindenki áldást vár. Hogy lehet jó döntést hozni? Mert Isten mégse egyszerűen azt mondja, hogy most jelentkezzetek, én azt szeretném, hogy áldásokat nyerjek erre az esztendőre, egész életemre és örökre. Jó döntést az ember csak akkor tud hozni, ha egészen pontosan tudja, ki az, aki beszél vele. Ha ismeri azt, aki megszólítja, aki szól hozzá, aki a választás lehetőségét adja meg az embernek. Ez az egész emberiség számára egy hatalmas isteni kegyelem, hogy a sötétbe borult világ számára Isten választási lehetőséget ad. Óriási lehetőség mindegyikünk számára. De kérdés, hogy ismerjük-e Istent, és egy egész különös mondatrész, a befejező része ennek a felolvasott igének, vagy isteneket követtek, akiket nem is ismertek. És az üzenetnek az első részét ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha megértenénk és a szívünkbe zárnánk, mert Istenről tudjuk, hogy ő beszél magáról, sokszor elhangzik, de érdemes újra és újra végig gondolni. Az istenek pedig nem beszélnek magukról. Nem mutatkoznak be, nem mondják a szándékukat, nem mondják, hogy mi az a hatalom és hova viszi az embert, miközben állandóan készen áll arra, hogy gyakorolja a hatalmát az életünkben. Tehát ebben az igében tulajdonképpen azt fogalmazza meg Isten számunkra, ha figyelmesek vagyunk, hogy léteznek istenek, akikről ti nem tudtok semmit, nem is akartok tudni semmit, mert van valami látvány, amit elétek tárnak. Mondjuk ezen az éjszakán sokféle látvány volt, én csak pár percet néztem bele a egyes csatornába, annyit, amíg láttam, hogy különböző városokban hogy folyik a buli, a szilveszteri buli. Nem mondhatnám, hogy valami borzasztó volt, de ez még csak 9 óra körül volt, és nem tudom, hogy mi volt utána. És nem is érdekes. Lehet, hogy ragyogóan telt reggelig, és mindenki békességben hazament. Hálát adott Istennek az elmúlt évén, és az ő nevébe kezdte az újat. Lehettek ilyenek is, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a fénynek van vonzása, annak a fénynek, ami körülveszi az embert ebben a világban. És hogy annak a fénynek, amelyik körülvesz bennünket a világban, nem ugyanaz a forrása, mint amikor a pásztorok Betlehemben meglátták a mennyei fényességet. Mert az a mennyei fényesség Istentől származott. Az a mennyei fényesség beragyogta a pásztoroknak a lelkét, és arra indította őket, abban volt vonzalom a szívükben, hogy találkozzanak az Isten fiával. Ez volt ennek a fénynek a vonzása, ennek a fénynek a különlegessége. Éppen az, hogy a sötétségben legyen egy olyan fény, amelyik nem csalja meg az ember. Amelyiket, ha lát az ember, követi azt a fényt, akkor az előtte lévő út folyton meg van világítva, mégpedig úgy, hogy látja azt is, ami a sötétségben zajlik. De világos előtte is áldás lesz az életére nézve, ha azon az úton megmarad. Előtökbe adtam az áldást és az átkot. De ki az, aki felkínálja nekünk, és miért óv bennünket Isten attól, hogy jó döntést hozzunk, hogy ne a villogó fények után menjünk. Mert ez a rettenetes, sötét hatalom. Tényleg hatalom. Amelyik rabul ejtette az embert az Édenben, és azóta ebbe a rabságba születik az ember. És miközben néha Isten azt olyan könyveket ad a kezünkbe, amit nem is pontosan tudunk, hogy miért adta a kezünkbe, talán itt van. Igen, Istennél minden lehetséges, tudom, de azért ezt a könyvet mégis megvásároltam, mert van rajta egy őrtorony, meg szöges drót, nem az, amivel a határokat védik, hanem koncentrációs tábort vesz körül. És persze az embernek a lelkét mindig megnyitja Isten előtt, hogy valaki olyannak az írását hallgassam, aki szörnyűségeken ment keresztül, de aki a szörnyűségek közepette megtapasztalta, Istennél minden lehetséges. De nem ez az üzenet ragadott meg engem az ige kapcsán, hanem az, amit leír arról, hogy 1925-ben szervezte meg Hitler a saját pártját, a Nemzeti Szocialista Pártot. És hogy az emberek tulajdonképpen abban, ami akkor szociális nyomor és egyéb volt Németországban, mindenképpen kilábaltak és akartak valami egészen biztosat kapni. És ez a Emil Kramer nevű férfi, aki a francia-német határnál volt erdész, erdőmérnök, ő egyszer csak valami különleges eset folytán, ő Isten gyermekévé lett. És egy ideig még folytatta a munkáját, aztán úgy látta, hogy ő már nem végzi a mérnöki munkáját, mert sötét fellegek vannak Németország fölött, és inkább egész életét arra szánja, hogy hirdeti az evangéliumot, és figyelmezteti az embereket. És kapott egy ilyen igét Jeremiás próféta könyvéből, a 16. fejezet, 16. verse. Sok vadász hivatok, hogy hajtsák össze őket minden hegyről, minden halomról és sziklahasadékról. Testvérek, lehet, hogy nekem ez az ige nem mondott volna semmit. De benne az a gondolat született meg, hogy az egyik vadász Hitler lesz. És attól kezdve, amikor ez a felismerése született, elment és elmondta a templomokban, gyülekezetekben, hívő közösségekben, hogy jól vigyázzanak, ne engedjék magukat félrevezetni. Az emberek tömegei még nem látták, hogy mi fog következni. 8 évre rá Hitler lett a király, a császár, a despota, nem tudom minek nevezzem, testvérek. De nagyon döbbenetes, hogy az első alkalmon, amikor a körzeti vezetőket összehívták, ez egy több ezres tömeg lehetett, két fontos tételt fogalmaztak meg, a zsidók kiirtása, amelyhez a keresztényeknek is hozzá kell járulniuk, tudatosan vagy nem tudatosan. A fiatalságot 10-12 éves felkészítés után kell csoportokba szedni, és a Hitlerjugend végzése, hogy az összes templomba ki kell cserélni a Bibliát a Mein Kampfra. Testvérek, nem az a döbbenetes, hogy ezt Kramer látta, hanem az, hogy ez bekövetkezett, hogy az egyházakat föl lehet használni bármire, hogyha csak külsőségekben gondolkoznak, ha nem tudják megkülönböztetni az Istent a sátántól. Ha nem világos számukra, hogy Isten az, amit önmagáról mond, és a sátán is az, amit Isten mond róla meg a démonokról. Ez olyan keménynek tűnik, olyan életidegennek tűnik ma is, hogyha valami nagyobb közösségben, ahova nem szoktam elmenni, elmondanám, felzúgna a templom közönsége. Hogy lehet ijeszgetni? De testvérek, gondoljatok csak vissza, hogy milliók hittek ennek az embernek a szövegében. A keresztények meg nem hittek Istennek. No, már mindannyian tudjuk, hogy ott volt a háttérben a varázslás, és amikor Isten azt mondja, hogy elétek adtam az áldást és az átkot, hogy az áldást választhatok, hogy ne térjetek le arról az útról, de ha letértek, átkot kaptok. Tehát az áldás és az átok az vonzat, az következmény. Valami jön utána, aszerint, hogy tudom-e ki az, aki hozzám szól, aki felkínálja ezt a lehetőséget, de aki egyúttal figyelmeztet is. Mert a döntésemnek a következménye, hogy áldást vagy átkot hordozok az életembe. És hogy a súlyát Isten megadja ennek az egésznek, a Garizim és az Ébál hegyére gyűlt fele-fele Izrael vezetőinek, és az egyik felének az áldást kellett mondani, a másiknak az átkot kellett mondani. De a lehetőség azt is jelenti egyúttal, hogy nincs olyan ember, akinek ne volna lehetősége meghallani Istennek a szeretetteljes hívását. Mert ő elénk adja mind a kettőt, és azt akarja, hogy jó döntést hozzunk az életünkre nézve. És ez az e mögött, az ige mögött egy kicsit hosszabb szakaszt, ha megvizsgálunk, akkor arról van szó, hogy Isten mikor megállnak a Jordánnak a keleti partján, tehát még nem történt meg Izrael honfoglalása, de már megtörtént az Egyiptomból való szabadulás, ott vannak a küszöbön a 40 éves vándorlás után, egész idő alatt Isten hatalmát látják. A csodákat élik át. És azt mondja Isten, majd ha átmentek, akkor Sikembe újítsátok meg a szövetséget, amelyet kötöttem veletek. Tehát a szövetségi megújítás áll ennek a középpontjában. A szövetségnek pedig az Ószövetségben három dimenziója van, nem jut jobb szó eszembe. Az egyik a vallásos rendelkezések, a második az emberi kapcsolatokban a társadalmi rendelkezések, a harmadik pedig az Istennel kapcsolatos erkölcsi magatartása a népnek. És akkor arra kell gondolnunk, hogy az összes vallási szertartásnak mély tartalma volt. Sokan azt mondják, minek a liturgia? Hát testvérek, minek, ha nem veszünk részt benne? Hogyha a lelkünkkel nem éljük át azt, hogy a 8. Zsoltárból elhangzott, amikor ránézek a csillagos égre, arra kell gondolnom, micsoda az ember, hogy törődsz vele. Hát ki vagyok én az univerzumhoz képest? Csak ámulok, csodálkozok, és azt mondom, Istenem, hálás vagyok, mert mégis törődsz velem. Tehát mindennek megvan az értelme. Ma már nem használjuk az Ószövetségi Istentiszteletnek az áldozat bemutatási szabályait, mert az áldozat, az Isten báránya Krisztus feláldoztatott. A társadalmi kapcsolatokban sem egyszerűen büntetőjogi törvények, hogy most mihez igazodik majd egy nép, hanem az egészet áthatja Istennek az a parancs rendszere, hogy ami a második kőtábla, hogy az emberi kapcsolatunk legyen megszentelt. Tegnap így hallottuk, hogy egy keretet ad az életünknek, amely között jó életet élhetünk. Hát Az első kőtáblánál is egyébként, ha megszenteljük az ünnepnapot, az nekünk jó. Az Istennel kapcsolatban pedig az erkölcsi magatartások a népnek a hűsége. Tehát ez az, amit az Isten vár az ő népétől, hogy megújuljanak a szövetségben, hogy megújítsák azt a szövetséget, amelyet Isten köt velük. És ez a szövetség és az Ószövetség közötti szövetség között, nézzük meg a Galáciai levélben, mit mond nekünk Isten igéje az új szövetségben. A Galata levélnek a harmadik fejezete. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig, ez amíg Krisztus meg nem jelent. Tehát a törvény tartotta össze a népet. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk alávetve a törvénynek, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba vetett hitáltal, lehet, hogy nem mind, akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, a Krisztust öltöttétek magatokra. És akarja Isten, hogy a Krisztussal való szövetséget megújítsuk. Újra és újra. Mert abban a világban, ahol erősebbnek látszanak a sötétség fényei, ez furcsa, mintha nem lenne ilyen, erősebbek a sötétség fényei, az ember vonzódik utána. Vagyis most is lesz úrvacsora osztás, de ugye tegyük a szívünkre a kezünket, miért minket nem vonz. Mondjuk, miből van nekem több, mint kellene, több cipőm van, mint kellene. Benézek egy kirakatba, az vonz. Na most, ha szükségem van rá, jó, ha megveszem, és ha meg tudom venni. Ha nem, akkor örülök annak, hogy még tudom hordani a másikat. Nem, még soha nem voltam nő, de vannak női hozzátartozóim, szeretteim, tehát tudom, hogy egy táska, egy blúz, egy kabát, egy valami, tehát ezek pedig még olyanok, amik még alkalmasint beleférhetnek, de tudok-e jól dönteni, tudok-e jó döntést hozni önmagamra nézve, az életemre nézve, hogy mi a célja az egész életemnek, mifelé tartok, hogy van egy feladatom, és az a feladat, azt értem-e, hogy Isten mit akar az életemmel. Testvérek, az a tragédia, amikor van egy gyülekezet, meg van egy vagy több szál pap, és azok akarnak mindent csinálni. Az a gyülekezet halála. Az élete a gyülekezetnek az, amikor mentek és elmondjátok otthon, amit hallottatok. Meg a szomszédaitoknak, meg másoknak. Kell bölcsességet kérni hozzá. Tehát Isten azt, de hogyan történik meg, ha nekem nincs naponta élő kapcsolatom Jézussal? Hát kimosódik belőlem. A sátán gondoskodik róla, hogy ne maradjanak meg. Istennek meg a szíve vágya, hogy ott maradjon. És ott áll, újra és újra. És felkínálja nekünk a csodálatos lehetőséget. És akkor most talán rátérnék arra, hogy ezt majd olvasom, hogy ne tévesszek, hogy mi is az az átok és áldás, amiről Mózes 5. könyvében, különösképpen a 28. verstől a 30-ig végig beszél az ige. Először is elmondja azt, hogy ismételt fogalmakat, átok és áldás, halál és élet, rossz és jó, vagy fordítsuk meg. Jó és rossz, áldás és átok, élet és halál. Választatok, mondja is Isten, a jót választátok. De mi a tartalma ezeknek? Amikor beszél az átokról, akkor ez a szövetségi hűtlenség következménye lesz a nép életén, éhínség, szárasság, gabonarosda, sáska, dögvész, járványok, katonai vereség, pusztítás, pusztulás. Körülbelül négyszer annyi dolog szerepel az átoknál, mint az áldásnál. Nem soroltam föl mind. Az áldással kapcsolatban csak három van. Isten természet feletti hatalmának győzelme bennünk. A népben, Izrael népében. Amikor legyőzi a kételkedésünket, a hitetlenségünket, a gyanakvásunkat, hiszen gyanakszunk Istennel szemben. Valaki beszél Jézusról, jó lesz az nekem? Ó, hát nem, annyira nem kéne. Vagy nem tudom, ti hogy indultatok el. Az ember szeret mindennek utána járni, és hallgatja a súgásokat, a haverjait hallgatja, odafigyel erre is, arra is, amarra is, és nincs meg a próbája. De nehezen születik meg az igazán jó döntés. A következő, ez elég meghökkentő, bővölködő élet, bővölködés. Úgy szerettem volna testvéreimnek elmondani, hogy ez mit jelent. Az, hogy megelégedett vagyok. Mert nem a forint számával, vagy akinek van eurója, az euró számával, annak a növekedésével leszek megelégedett, és érzem, hogy bővölködök, hanem, hogy Isten kezébe teszem a megélhetésemet. És a harmadik, az, hogy szent nép. Hiszen a szövetség megújításában és megújulásában megszentelődünk újra és újra, napról napra. Ez az, amit az Isten kínál nekünk. És mindegyiknek más módon is van következménye. A szövetségi engedetlenségnek a következménye a rettenetek átélése. A létbizonytalanság, vagy az álbiztonság, a hamis biztonság. A nyomor. És amikor annyi étele van az embernek, és annyi ruhája, hogy már szerint számát se tudja, akkor az elmúlt néhány évtizedben, talán 4-5 évtizedben a lelki nyomor van helyette. A rossz döntés miatt, az Istennel szembe tanúsított magatartás miatt. És megvan természetesen a következménye a szövetségi engedelmességnek is. Újra és újra átélt boldogság. Van jövőnk. Isten hatalmának a megtapasztalása az életünkben. Talán ezzel sokszor úgy vagyunk, hogy ott van bennünk egy remegés, mert valami vár ránk, egy feladat. És bizonytalanok vagyunk benne, hogy meg tudjuk-e tenni, vagy nem. Szorongó szívvel megyünk az Úrhoz, hogy jaj, Uram, bárcsak jól működne, bárcsak meg tudnám oldani, bárcsak eredményes lennék. Az a baj, hogy rendkívül feledékenyek vagyunk. Lehet, hogy csak én. De felsorolnám, hogy ekkor, meg ekkor, meg ekkor, meg ekkor ott van mellettem az Úr, és átélem a hatalmát, de bizonytalan vagyok valamiben, majd nem lesz olyan sikeres, ahogy én szeretném, és összeomlok, és elfelejtem, hogy milyen hatalmasan mellettem állt, csak azt fogom érezni, hogy hát, most elhagytál Istenem. És elfeledkezünk egy-egy igéről, ami pedig újra és újra szól hozzánk, adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért. Egy olyan dologért, ami kétségbe ejtett, amit szerettem volna elkerülni. Ha Isten hatalmába veszi a szívünket, ha engedjük, ha azon a napon és a kudarcban is akarunk a szövetségben megújulni, akkor hamar rájövünk arra, hogy volt célja ezzel Istennek. Talán a bizonytalankodásunkra, kicsinhitűségünkre emlékeztet. Talán arra, hogy még nagyobb csodát is fog majd tenni velünk, nem tudom. Mert nem akarok kutatni Istennek a dolgaiban, ami még előttem van. Néha tényleg keserves hívő élet, a hívő élet is. Lehet mondani, van benne szorongatottság, de azért van benne szorongatottság, mert én ennek a szövetségnek az áldásaiból élek, vagy mert erősen hat rám az, ami körülvesz engem. Ne felejtsétek el ennek a Krémernek a szövegét, meg az egészet, amit hozzá gondolunk. Hát Heil Hitler köszöntéssel köszöntek a lelkészek a gyülekezetekbe, a papok a gyülekezeteikbe. Értitek ezt? És meg voltak győződve, hogy minden rendben van. És nincs olyan ideológia, ami ne akarná felhasználni a lelkészeket. Kezembe került egy ige magyarázata valakinek a 70-es évekből. És arra hivatkozik, hogy most kapott Amerikából egy könyvet, már az is nagy dolog, hogy akkor valaki úgy tudott angolul, hogy olvasta, és ebben ezt a könyvet C-vitaminnak a felfedezője, Szent György Albert írta, mert mély fájdalom volt a szívében, ahogyan az amerikai ifjúság a halál felé menekel. És írja, hogy hát még jó, hogy a mi társadalmunkban, akkor szocializmus volt, a mi társadalmunk az élet felé menekel. Hát testvérek, az egyik is izmus, a másik is izmus, és a globalizmus is egy izmus, amit le akarnak nyomni az egyház torkán. És sokszor sikeres. Isten a történelem ura. Én nem tudom, mi fog történni. Nekem nincs olyan prófétai ajándékom, mint ennek az embernek. De utólag látom, hogy neki igaza van. És amikor emberek felhívják a figyelmünket arra, hogy újítsuk meg a Krisztussal kötött szövetségünket, mert el fog kábítani az, ami jön. Elkerülheti Magyarország, ha hirtelen Isten ad aranyszájú Szent Jánosokat, és ezer számra megtérnek magyarok, nem kell, hogy millió számra térjenek meg, csak néhány százezer térjen meg, akkor elhárul a veszedelem. Erről tanúskodik az egész Ószövetség. De a megkeményedett nép nehezen adja meg magát, hiszen megkapta, hogy te vagy az Isten. És nem látja, hogy ő nem a maga ura, amit gondol magának, hogy úgy döntök, ahogy akarok, azt csinálom, amit akarok, hanem egy gonosz erő uralma alatt folyik az élete. És ettől, amikor Isten elmondja ezt, hát már átment ez a nép parázlaságon, bálványimádáson, a pusztai vándorlás során már rettentő megy, Isten elleni lázadáson, mindenen átment. És azt mondja, újítsuk meg azt a szövetséget, én akarom veletek megújítani. És mióta elküldte az ő szent fiát, nem különleges helyen, nem a jeruzsálemi templomban, hanem otthon, az ágyad mellé letérdelve, megújíthatod a szövetséget az Úr Jézus Krisztusban, az élő Istennel, aki meg akarja áldani, meg akarja gazdagítani az életedet. Láttam egy különleges, néztem és hallgattam, egy különleges ige magyarázatot. Most már elég sokan ismerjük azt a nevet, hogy Köves Slomó. Tetszenek ismerni? Nem. Köves Slomó az izraelita egyesített hitközségeknek az elnöke pillanatnyilag. És ezt sem tudom megmondani, hogy miért lapoztam rá, miért izgatott, hogy mit mond Köves Slomó, de rámentem, és egy fantasztikus jó ige magyarázatot hallottam tőle. Az Exodus Mózes második könyvéből hozza a példát. Azt mondja, a fáraó azt mondja a bábáknak, hogy öljétek meg a fiúgyermekeket, a lányokat hagyjátok életben. De ez nem történt meg. A bábákban volt istenfélelem. Majd mondja, majd utána azt mondja a fáraó a népnek. A fiúgyermekeket dobjátok a Nílusba, a lányokat éltessétek. És most jön a döbbenetes magyarázata. Ezt Egyiptomba etessétek őket. Azzal, amit ti esztek, amit tilos megenni egy zsidónak, ez beletartozik abba a hármas dologba, amit felsoroltam, hogy tudnék a vallási szabályok, mert megetetitek azzal a kultúrával, ami körülvesztiteket. Ugye értitek? Mi megesszük azt a kultúrát, ami ragyog körülöttünk. Ó, hát csak ne mondja már senki, hogy én olyan tudatlan vagyok, hogy ezt vagy azt nem ismerem. Attól szégyeljük magunkat, ami sok esetben a kárunkat okozza. Ami gyalázatba visz bennünket. Tudom, ezen van állandóan a gyereknevelésben konfliktusunk a gyerekeinkkel. Milyen hosszú lehet a szoknyád, mit vehet fel, ezt a blúzt nem veheted fel, nem mehet fel este, éjfélig, hanem ekkor kell hazajönnöd, meg akkor kell hazajönnöd. Mikor mindenki, ez egy maflaság, mert nem mindenki, hála Istennek. De ez a szöveg, mindenkinek ilyen van, mindenki ide utazik, mindenki oda megy, mindenkinek szabad, csak pont nekem nem. Micsoda borzalom, ami körülvesz bennünket. Nem tudom, látjátok-e. Általában nem így nézzük. De Isten ma azt akarja. Előtökbe adtam az áldást és az átkot. Áldást, hogyha hűségesek vagytok a szövetséghez. Átkot, ha hűtlenek vagytok. És olyanokat tiszteltek, akiket nem ismertek, mert nem ismeritek azt a hatalmat, ami mögötte áll. Tulajdonképpen egy kívánságom van ma, hogy hozzatok jó döntést. A jó döntés onnan ismerhető fel, hogy az ember tudja, mi a jó és mi a rossz. Mi az, ami élet és mi az, ami halál. Mi az, ami áldás és mi az, ami átok az életében. Ha visszaemlékszünk, akik új életben járunk, hogy mennyi borzalmas álomgyötör, mennyi nem csak haszontalan, hanem ártó gondolat száguldozik bennünk. Oltalom nélkül vagyunk ebben a világban kiszolgáltatva a sötét erőknek. De Isten ebből ki akar bennünket menteni. És valóra válik az a csoda az életünkben, hogy ennek a szövetségnek részeseivé leszünk, Isten hatalmában, oltalmában élő nép. A első Péter levél második fejezetéből olvasok egy kicsit, ami Istennek nagy ajándéka. Íme leteszek Sionba egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szédenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet semmibe vettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonába vett nép vagytok, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el titeket. És mielőtt felmentenénk azokat, akik beleütköznek Jézusnak a személyébe, akik ellenségnek tekintik mindazt, ami Jézustól származik ebben a világban, mondja, hogy arra is rendeltettek. Hát ez megtörtént még a bűneset előtt, ez a rendelkezés. Ha arról a fáról esztek, amelyikről azt mondtam, hogy ne egyetek róla, akkor meghaltok. Ez elhangzott. Az Isten személyének a különlegessége. Ezt egyikünk se tudná megtenni. Hogy évekig, évtizedekig vár, amíg egészen odaadjuk a szívünket neki. És újra minden bűnt bőven megbocsát. Mi kell ennél több? És nem egyszerűen csak ebben élünk, hanem ennek a gyümölcseit látjuk, amikor róla bizonyságot teszünk. Azoknak az életébe persze, akik befogadják, akik elfogadják. És újra lesz tapasztalatunk. Látjuk Isten hatalmát, természet feletti hatalmát, győzelmét emberek életében, megelégedettséget, és hogy szent nép lettünk. Nincs rá más magyarázat, mint Isten. Hogy mindazt, ami halálos és mérges, azt kiveszi, Krisztus sebei által meggyógyít, és új életben járat bennünket. Nem annyi, amikor széltéve hosszába mondják, hogy megtértem, mert elmondtam a megtérő imáját, hanem a Jordánon se kell átmenni, Jerikóba se kell menni, a Garizim hegyre se, Jeruzsálembe se, csak ahol éppen vagy, leborulni a Szent Isten előtt, és azt mondani, Uram, téged akarnak, tiéd a szívem, és már enyém az áldása. Amen. Uram, kérlek téged, hagyd legyen úgy, ahogy én erre vágytam, ne szóljon igét hiába, hogy megmaradjon bennünk a te szabad. Amen.